Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. A focit 2x11 fő játsza, és a legfontosabb dolog a gólszerzés. Kaptam egy ilyen leírást, amikor a Boca Juniors Rosario mérkőzésre bejutottam, ugyanis amerikai turistákkal, meg amerikai újságírókkal mentünk, és hát ugye ők az általuk szakörnek nevezett játék minden szabályával nincsenek tisztában. Hát jó, megnéztem, meg elolvasgattam, egy kicsit vicces volt, hogy ilyen alapokat megpróbálnak nekem elmagyarázni. Nem akartam dicsekedni vele, hogy régen minden héten megnéztem otthon vagy 3 meccset, meg volt szerencsém megfordulni néhány stadionban. Gondoltam, ehelyett elvegyülök a tömegben, és élvezem a hangulatot. Ez nem volt nehéz, ugyanis egy ilyen Boca Juniors Rosario mérkőzésre úgy 110 000 ember kíváncsi a helyszínen, pedig nem mindig van telt ház a stadionban, de a hűséges szurkolók mindenképpen eljönnek. A mérkőzés előtt 3 órával már megérkeznek, és van ennek egy koreográfiája. Első lépésként például el kell fogyasztani a lumotát. A lumota félbevágott óriás kiflibe csomagolt, frissen sült marhahús szelet. Ez volt a legfinomabb marhaszték, amit valaha is ettem életembe. Tényleg Argentinában ugye mondták, hogy hát a steak hazája, meg a marha hazáját, akkor meg kell próbálni mindenhol, hogy csinálják a steaket, és hát véresebbnél véresebb, rágósabbnál rágósabbakat ettem így az éttermekben, ilyen horror árakon, és ehhez képest tényleg itt, ahol 10, 20, 30 vagy 50 ezer adagot ugye eladtak a meccs előtt, ilyen lumotát, hát azt mondtam, hogy elképesztően finom, szinte elomlott a falat a számban. Kis szendvicskék ezek, óriás kifliben húsocska, nyílt lángon sülnek a húsok, a tömeg beáll a sorba, és a laza beszélgetés mellett várakozva remekül telnek a percek. A lumota elfogyasztása után irány a múzeum. A törzsszurkoló kiváltságosai ugyanis időről időre tesznek egy kört a múzeumban, hogy az új szerzeményeket is megtekintsék. Persze azért várni kell mostanában a friss trófeákra, de ott vannak az állandó és örök darabok. Például az 1931-es bajnoki cím, amelynek a jutalma különösen látványos, ugyanis akkoriban az argentin első helyezett csapat egy 4 lóhúzta aranyozott harci szekeret kapott, és a bajnok csapat ezt a harci szekeret vihette haza. Itt van még az 1992-es konföderációs kupa is, és el lehet olvasni a múzeumban a dicsőség táblán a híres játékosok nevét. A múzeumból könnyű a széksorokhoz jutni, az ellenőrzés és a beengedés egyébként itt Argentinában nem túlságosan bonyolult, de hát nem is lehetne másképp, hát ilyen óriási tömeget nem tudnának kezelni, alapos vizsgálgatás esetén már rég vége lenne a meccsnek, mire bejutna az utolsó ember. Érdekes, hogy 2 B közép is van a Boca Juniors pályáján, az egyik csoportnál óriási zászlóerdő, dobok, harsonák, mintha a teljes zenekart hozták volna, hát hozták is. Végig énekelik, végig zenélik a mérkőzést. A másik oldalán a stadionnak pedig a transzparensekért felelnek a fiatalok, és itt van az úgynevezett lerohanós rész. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a Boca Juniors gólt rúg, akkor a felső szektorokból megindul a tömeg, és a szurkolók lerohannak egészen a kerítésig. Csak hogy mivel ugye, amikor rohannak le a turisták, akkor ugye nyomják lefelé a tömeget, hát aki meg ott van eleve a kerítésnél, az nem szeretné, hogy agyonnyomják, ezért felmászik a kerítésre. Ezért ilyen furcsa alakú mozgás történik ilyenkor, hogy mindenki lerohan a kerítésig, és akkor az elsők a kerítés mellett meg fölmásznak a kerítésre, és ott szépen visszarendeződik minden. Egyébként nem minden mérkőzés túl békés, van egy 8-10 méter magas kerítés a B közép és a pálya között, és a végén a kerítésnek a tetején még van 5 sor szöges drót. Ezzel együtt néha a keményebb szurkolók megkísérlik, hogy felmásztanak rá. A rendőrök egyébként nem nagyon lépnek közbe, csak akkor, hogyha valaki más embert veszélyeztet. Egyébként mindent szabad, az az elvük, hogy hadd élvezzék a fiatalok az életet. Buenos Aires-től tényleg azt mondom, hogy nagyon nehéz elszakadni. Vannak fantasztikus tangósok, például ugye a Tango Porteño úgy hirdeti magát, hogy a legautentikusabb, akkor a Carlos Gardel tangósó állítólag a legrégebbi, és van a Madero tangósó, ők meg azt mondják, hogy a legjobb a kilátás, mert hogy a tangótáncosok mögött az öböl szépségeiben is lehet gyönyörködni, és van a Royal Tango, szerintük meg az övé a legexkluzívabb. De hát van a hivatalos tangóakadémia is, ugye a Május Sugárúton a 2 éves, ahol lehet tanulni. De most nézzük meg, hogyha nincs 2 évünk erre, akkor mit láthatunk egy ilyen tangóson. Ugye azt már mondtam, hogy az alaplépéseket elsajátíthatjuk akár a Boca negyed közepén, a Caminito tér környékén is, de hogyha nem mi szeretnénk tanulni, hanem inkább azt szeretnénk látni, hogy ők miket tudnak, akkor érdemes elmenni egy sóra. Mi a Royal Tangóra mentünk el, A vendégek létszáma csekély volt ahhoz képest, hogy általában az ilyen tangósókra 6-700 fős vendégsereget várnak, hogy megérje, és ilyen óriási színházakban vannak ezek a showműsorok. Itt a Royal Tangónak az a jellegzetessége, hogy tele volt ez is, de nem volt sok hely, viszont nagyon-nagyon exkluzív és tényleg hihetetlenül felkészült show volt, felkészült művészekkel. Hát először is 5 tagú zenekar gondoskodott arról, hogy tényleg eredeti legyen a harmonika szó. 8-10 tangómester, tangótáncos is fellépett, és énekesek is voltak. A legkülönbözőbb tangóstílusokat ismerhettük meg a színes ruhába öltözött hölgyek és urak segítségével. Volt olyan tangó típus is, amikor a hölgyet a tangóval levetkőztette a partnere, úgyhogy minden egyes tangó mozdulatnál egy-egy ruhadarabtól megszabadult a hölgy, de hát persze a jó ízlés határain belül, hiszen voltak itt gyerekek is, és nem lehetett semmi komoly. Érdekes volt, hogy egyetlen tangó mozdulattal mi mindent lehetett tenni. A férfi általában keveset mozgott, akár a tekintetével is irányította a hölgyet, akár a nézésével is meg tudta szabadítani például a tangótáncos lányt, a ruhadarabtól itt a mester. Ha pedig a turisták kitangozták magukat, akkor éjfélkor mondjuk elmehetnek moziba, vagy el lehet menni bármelyik pubba, kávézóba, hiszen ezek nagyon-nagyon sokáig, egészen a hajnali órákig nyitva tartanak. Buenos Airesből sokfelé lehet kirándulni, ami szerintem mindenképpen megér egy kis kirándulást, az Uruguay, érdemes, van itt egy nagyon kellemes kis városka, elég hamar át lehet ide érni, egy hihetetlenül ronda és koszos és piszkos tenger részen kell nagyjából 1 óra, 1 óra 10 percet hajókázni, és akkor az öböl másik oldalánál lévő Uruguayba jutunk, ahol egy mesés kis uruguayi települést fedeztetünk fel templomokkal, múzeummal, gyarmatosításkorbeli épületekkel. Ha viszont több időnk van, és repülőre tudunk szállni, akkor az Iguazú vízesést érdemes megnézni, amelyet Buenos Airesből repülővel lehet megközelíteni. Kora reggel 8 óra körül indulnak a gépek, másfél óra nagyjából az út, visszafelé pedig este 10-kor lehet jönni, és éjfélre meg is érkezik a Buenos Airesben lakó derék turista. Nagyon sok vízesést láttam már életemben, az Iguacuta Niagarával össze se lehet hasonlítani, mert annyival szebb. Még a Victoria vízesésnél is szebb. Érdekes egyébként, hogy az Iguacu Nemzeti Parkot 1934-ben alapították, ami azért fontos, mert ettől kezdve lehet úgy felfedezni a környéket, hogy tényleg lásson is valamit az ember, és oda tudja jutni az őserdőn keresztül. Az odajutás maga is érdekes, mindenféle izgalmas állattal találkozhatunk, hiszen az Iguacu vízesésrendszer az őserdő szívében van. Láttunk koatit, tapírt, okarátot. A koati egy ilyen furcsa, ormányos állatka, ebből olyan sok van, először azt hittem, hogy majom, aztán elmagyarázták, hogy nem az. Minden esetre nagyon sok van belőlük, úgyhogy nem csak a fán láttam ilyeneket, hanem amikor néhány falat szendvicset elfogyasztottunk az egyik büfénél, akkor odajöttek a koatik, és kértek. Adtam az egyiknek, elvitte a szendvicset, és örült. Ők már a turistákkal együtt falatoznak. Aztán láttam még óriás hangyászt is, meg kajmánt. Madarakat, pókokat, még a tigris hangyát is megcsodálhattam. Mutatta a kísérőnk, a helyi fiatalember, hogy nézzek le, és szaladjak oda, mert hogy ott van egy óriás méretű hangya. Tényleg hatalmas méretű volt a Tiger Ant. Mondtam neki, hogy örülök neki, hát ez volt a találkozásom a hangyával. Az Iguacu folyó 1320 kilométernyi út után a Paraná folyóba ömlik. Nagyjából 32 kilométerrel a vízesésen túl, de hát előtte ott van maga a csoda. A vízesés rendszernél először egy eligazító központba kerülünk, aztán teherautóra szállunk fel, és az őserdőn át elvisznek minket a teherautón végig a vízesés közelébe, közben meg lehet csodálni a különböző élőlényeket, papagájokat, meg koatit, meg őzikeszerű furcsa állatokat. Aztán, amikor megérkeztünk az Iguacu folyón, ugye felkészítenek minket arra, hogy elmehetünk csónakázni, de akkor tényleg vízhatlan kis táskát vegyünk magunkkal, mert nagyon el fogunk ázni. Ez mindig az, vittünk vízhatlan táskát, be is bugyoláltuk magunkat esőkabáttal, és tényleg brutálisan eláztunk, tényleg mindenünkből folyt a víz utána még hosszú ideig, ugyanis a turistákat egészen a vízesés közelébe, a vízesés rendszer több vízesésének közelébe viszik, és hát olyan, mint hogyha nyakunkba szakadna fél fürdőkád, vagy az egész inkább. Aztán, miután megtörtént ez a kis csónakázás a vizesés közelébe, akkor szépen kijövünk. A központi ágba egyébként nem tudunk behatolni, ez nagyon veszélyes lehet, mert hogy óriási ereje van a lecsapódó víznek, tényleg csak a széléig megy el a motorcsónak, de hát már ez is bőven elég. Film, videó készül erről a csodáról, aztán megkapja a turista, miután visszaérkezik megszáradni. Ezt követően elindulhatunk felfedezni a vizesés rendszert. Hihetetlen szépségű vizeséseket képzeljenek el egymás után félkörívben sorban alázubogni, több mint egy tucat vizesés egymás mellett egy csodaszép félkört alkot, és amint rásüt a nap, úgy érzi az ember, hogy ennél szebbet már nem is lehet kitalálni. Csak a gépet kattogtatjuk ilyenkor. És még nincs vége, ugyanis nagyon sokszor látunk szivárványt is, és olyan fotókat lehet készíteni, hogy a vizesés rendszer félkörívben ott gyönyörködünk benne, és fölötte pedig ott van a szivárvány. Még nincs vége a dolognak egyébként, hogyha megnéztük ezt a félköríves 12 vizesésből álló fantasztikus rendszert, akkor elsétálunk egy állomásig, majd vonatra szállhatunk, ugyanis kisvasút viszel az ördög szájhoz, illetve az ördög torokhoz, mert hogy az ördög torka a legnagyobb vizesés, az Iguacu vizesés rendszeren belül van ez a nagyon szép egymás melletti vizesések sorozata, és van még egy nagyon érdekes dolog, az óriás vizesés, az ördög torka, amely vizesésnek a másik oldala már Brazília. A kisvasút elvisz minket egy vízfeletti emelvényrendszerhez, és ezen az emelvényrendszeren el lehet kezdeni sétálni, közben jobbra-balra egybefüggő folyó, amikor áradások vannak persze. Ha nincs áradás, akkor nem egybefüggő. Aztán megérkezünk a vizesés fölé. Az indiánok szerint ugye azért az ördög tork ez a dolog, mert hogy alul, ahová lezubog a hatalmas víz, ott lehet talán a pokol. Minden esetre mi felül voltunk, és láttuk, hogy ha nem kapaszkodunk, akkor úgy érezzük, hogy akár bele is eshetünk, és hát akkor tényleg végünk van. Hogyha az ember megcsodálta a világ legfantasztikusabb vizesését, akkor nem marad más hátra, mint a helyi kisvárosban elfogyasztani egy vacsorát. Ez azért érdekes, mert idejönnek Paraguayból az indiánok, és mindenféle furcsa terméket kínálnak. Én is vásároltam egy olyan hangszert, amellyel nem csak zenélni lehet, hanem akár mérgezett nyilat is ki lehet vele fújni. Persze egyszerű kis nyilat lehetett hozzávenni, a turistáknak az jár, de mondták, hogy a helyiek régen, úgy 150 évvel ezelőtt a nyílméreg béka mérgével meg tudták bolondítani ezt a fúvócsöves megoldású hangszert. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További nagyon kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!